Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő szeretete. Ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadozzunk e napon. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jézus Krisztus mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélekkel közösségben. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Rút könyvének első és második részének válogatott verseiből. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt felesége és két fia, a férfi neve Elimélek volt, feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlon és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdeai Betlehemből, el is jutottak Moab mezeire, és ott éltek. De meghalt Elimélek, Naomi férje, s ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon és Kiljon is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezeiről, mert meghallotta Moab mezein, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, s vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének, menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal is velem. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most is ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Így mentek együtt ketten, míg Betlehembe nem értek. Volt Naominak a férje után egy rokon, a név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimélek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a mezőre kalász szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki, eredj leányom, az el is ment, kérve a mezőre szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimélek nemzetségéből származó Boáz szántó földje volt az. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak, hallgass ide leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, s menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, s ha megszomjazol, menj az edényekhez, és így áll abból, amelyből a szolgák merítenek. Így szedegetett a mezőn egész estig, amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett, azután elővette, és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa, hol szedegettél és hol dolgoztál ma. Áldott legyen, aki pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta, Boáz a neve, annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének, áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő megszentelő szent ígéjét, azért, hogy bennünk sok gyümölcsöt teremhessen hitáltal, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az aratásnak örvendetes idejében vagyunk, Te látod, Urunk, a te mennyei világodból, felülről a szántó földeknek a csodáját, hogy megáztattad a földet esővel, termővé tetted, és most eljött az ideje annak, hogy ami gyümölcsözött, azt mi emberi kezeinkkel, gépek segítségével learassuk. De Urunk, tudjuk, hogy nem csak a földi fizikai aratásnak van az ideje, hanem te látod azt is lelki módon, hogy sok az aratni való. Nagyon sok az olyan emberi élet, amelyben még nem fogant bele a te drága szent ígéd, amely megtartó és gyógyító hatalom. Kérünk, Urunk, hogy a mi életünkbe is te magad ültesd el ma is az ige magjait, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, hogy amikor majd eljön annak idején a nagy mennyei aratásnak az ideje, akkor te hozzá takarítassunk be, Urunk. Ezért kérünk most is itt téged a kegyelemnek idejében, jöjj, táplálj bennünket a te megelevenítő, lelki módon tápláló igéddel, légy közöttünk, hallgass meg könyörgéseinket, és Szentlélek Úristen, te, aki kibeszélhetetlen fohászkodásokkal, hiszük, hogy most is könyörögsz érettünk, jöjj, hordoz, emelj minket, míg igédre hallgatunk, hogy lélekben erősödhessünk hitáltal. Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 8. részéből, a 26-tól a 28-ig terjedő versekből, és a mennyei jelenések könyvének 2. részéből a következőképpen. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ezért légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, nagyon jól tudjuk, és oly sokszor büszkék is vagyunk arra, hogy mi van lelki módon a kezünkben, amikor a Szent Írásra, a Bibliára gondolunk. S valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy ez Istennek egy kibeszélhetetlen, csodálatos ajándéka, az isteni beszéd, amelyet kötött formában is könyvként a kezeinkbe tarthatunk, és amikor mégis a hétköznapok rutinjától kicsit elvonatkoztatunk, és jobban belegondolunk abba, hogy mit is tartunk a két kezünkbe, amikor a Szentírást a kezünkbe vesszük, akkor döbbenünk rá arra, hogy egy olyan megmaradó és megmaradásra tápláló könyvet tartunk a kezünkbe lelki módon, amelyre maga az Úr Jézus hívja fel a figyelmünket, hogy az ég és a föld is elmúlnak ugyan, de az ő beszédei soha el nem múlnak. És nem csak, hogy el nem múlik, hanem azt is tudjuk, hogy az Isten igéje időszerű, napra kész, pillanatnyilag is, megragadó, itt és most, mert Szentlélek által ihletett, és hogyan a dicséretünkben is a 167-ben énekeljük, úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, és hiszük, hogy ma is éppen úgy akar hozzánk szólni Isten igéje, hogyan egykoron szólhatott Naomihoz, Ruthhoz, a rómabeli gyülekezethez, és a szmírnai gyülekezethez is, akiknek szól az Isten igéje a jelenések könyvében. De hát miről is szól a mai napon felolvasott ige? Nagyon időszerű kenyérkérdésről, azt is mondhatnánk létkérdésről, mert a kettő összefügg. Ha van kenyér, akkor érezzük magunkon az Isten áldását, akkor van létünk, jövendőnk, reménységünk, akkor buzgóba hitünk, mert akkor van mit beosztani, van mire tekinteni, jobb az ember közérzete, de amikor azt látjuk, hogy nincs kenyér, akkor azt látjuk, hogy kevés, nem megfelelő a termés, amikor azt látjuk, hogy asszály van, amikor azt látjuk, hogy gond van a léttel, hogy a lét kérdésé válik egyének, családok számára. Ne is beszéljünk a pályakezdő fiatalokról, akik ma is hasonló szituációba kényszerülnek, mint amelyre kényszerült Elimélek és Naómi annak idején. Arról hallunk, hogy ők Efrátai Betlehemből származóak voltak, és ez a Betlehem, amely egyébként kenyérházának szoktak nevezni, éppen ebben gyengült meg, nem volt kenyéráldás. A mező nem adta meg azt a termést, amelyre az ott lakó embereknek szükségük lett volna. És azt halljuk, hogy nem is mennek ők annyira távol, hanem a szomszédos országba, a transzjordániai Moábba mennek át, oda települnek le. És nagyon fontos arról szóra figyelnünk, amelyet Elimélek, Naómi férje mond, jövevényként. Nem a hazájába van, nem otthon van, ezt elhagyta, háta mögé vetette, a megélhetéséért jövevényként megy Moáb földjére. Ez azt is jelenti, hogy kezdhet mindent előről. Ez azt jelenti, hogy fel kell, hogy építse a családját, az otthonát, a mindennapjaikat, és tudjuk, hogy egy jövevénynek, mondjuk mai szó vagy vendégmunkásnak, sokkal többet kell bizonyítania emberségből, munkabírásból, lelki erőből, mint azon a földön egy otthoni munkásnak. Mindezt felvállalják, úgy tűnik megtalálják a számításukat, de egy nem várt esemény következik be, és egy szomorú életút tárul fel előttünk, amikor Naómiról hallunk, mégpedig az, hogy meghal a férje, Elimélek, meghal a két fia is, és ez az asszony ott marad ebben az idegenben, jövevényként, özvegyen, kiszolgáltatottan és erőtlenül. Nagyon jól tudjuk, ha nincs meg a családi szociális háló, nincsenek vérszerinti rokonok, testvérek különböző szinteken, akkor az ember előbb-utóbb védtelenné, erőtelenné válik. Egy még nagyobb szomorúság, amikor a vérség szerinti kapcsolatok ugyan meglennének, de nincs meg az ezeket betöltő szeretet és egymás iránt érzett felelősség. Mind a kettő életveszélyes lehet, ez is lehet legalább olyan létkérdés, mint a kenyér kérdése. De mégis Eliméleknek a neve olyan gyönyörű jelentéssel bír, és ez valahogy egészen áttransformálja, egy új töltést ad ennek az ige szakasznak, az a neve Elimélek nevének, hogy az én Istenem király. Nem csak az Efrátai Betlehemben, Moáb mezején is. Nem csak akkor, amikor megtalálom a számításomat, és a létkérdéseim úgy tűnnek, hogy meg vannak oldva, az én Istenem király mindenütt és minden időben. Vajon ez az ószövetségi ige van-e olyan időszerű itt és most a mi életünkben is, hogy vallani tudjuk-e, hogy a mindenható Isten az én királyom is. Életem trónusára engedem, hogy ő legyen az Úr. Ő legyen az Ura vágyaimnak, gondolataimnak, terveimnek, mert a zsidó név nagyon büszkén vallotta, hogy az Isten iránt érzett tisztelet és szeretetteli félelem, a hit, minden más félelem alól felszabadította őket. Ennyit jelent, hogy ki a király az életemben, hogy ki ül az én szellememnek, lelkemnek a trónusán. És mégis azt látjuk, hogy bár egy vallását gyakorló, Istenéhez ragaszkodó családról van szó, mégis azt halljuk, hogy amikor Naómi megözvegyül, és ő ezt úgy éli meg, hogy az Isten ítélete alatt áll, Isten ítéletben van. Nem olvastam fel azt a szakaszt, hiszen nagyon hosszú lett volna, de amikor majd Naómi hazatér az ő menyével, Rúttal együtt, és majd mennek el és köszöntik, hogy itt van Naómi, azt fogja mondani, hogy ne így szólítsatok engem. Naómi neve azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. És ezért, mivel Isten kegyelmét árasztja rá, kedves, ezt is jelenti ez a név. Isten kegyelmes, emberre vonatkoztatva kedves. És Naómi azt mondja, hogy nem, hívjatok engem Márának, ami azt jelenti, hogy keserű. Megkeseredtem. Az egy régi világ. az egy régi időszaka az életemnek, szép időszak, de itt és most én nem vagyok se az Isten kegyeltje, kedves sem vagyok már, megkeseredtem. Na hát ez az, ami ellen az Isten szent lelke, ott áll az Isten trónusa előtt, és kibeszélhetetlen fohászkodásokkal könyörög érettünk, hogy ne keseredjünk meg, hogy a terhekhez, amelyet emelnünk kell nap mint nap, és amikor azt tapasztaljuk, hogy gyenge vagyok a keresztemhez képest, az Isten szent lelkének az a szándéka, hogy hordozzon, emeljen, segítsen, megossza a terhet, amelyet egyedül nem tudok felemelni. És ott van az Isten trónusa előtt, és könyörög. Az eredeti szövegben ezt azt is érthetjük, hogy sóhajtozik. Tehát együtt érez velünk, együtt sír, együtt könyörög, mint pártfogó és szószóló az Atya trónusa előtt. Nem szűnik meg értünk közben járni. De jó ezt újból és újból tudni, kedves testvérek. Naomit is a próbatétel egy szűk gondolkodás közzé zárja, mert mi emberek ilyenek vagyunk, hogy bizony gyakran megerőtlenedünk, elcsüggedünk, és készek vagyunk meggyökerezni a keserűségben. És akkor beszűkülünk. Tovább szűkül a dolog addig, amíg Isten meg nem könyörül rajtunk, mint az emmausi tanítványokon is le nem peregnek lelki szemeinkről a hályogok és a pikkelyek. Uram, hát te mellettem voltál, hordoztál, és én pedig már azt hittem, hogy, és így szokott kezdődni, hogy elhagytál, hogy levetted a kezemet rólam, hogy már nem vagy velem, hogy már nem vagyok számodra fontos, hogy bűnei miatt elfordultál tőlem. Ez egy nagyon egyszerű emberi életérzés, amelybe életünk folyamán többször is képesek vagyunk bele csúszni, és az Isten áldott szent lelke valóban legyen áldott azért, hogy könyörög, közben jár, kibeszélhetetlen könyörgésekkel, és hogy még mindig ugyanaz a szándéka, hogy segítsen, emeljen, hordozzon, pártfogunk és szószólunk legyen az Atyánál. Miért? Azért, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgáljon. Először úgy tűnik, hogy elveszünk, és aztán idővel látjuk a lélek munkáját az életünkben. Ki tudta volna megmondani előre, hogy ebből Isten ezt a jót tudja kihozni? Igen, neki van hatalma erre, hogy a legnagyobb mélységből is megerősödve tudjon kihozni minket. A legnagyobb betegségből is felépítve, megerősítve. A legnagyobb gyászban is meg tud minket úgy vigasztalni az Úr, hogy később rádöbbenünk arról, hogy Uram, ha ezen nem megyek keresztül, hogyan tudnám vigasztalni fele barátaimat, akiknek a szívét felszántotta, megsebezte a veszteség és a fájdalom. Igen, mi sokszor kétségbe esünk, mert önközpontú emberek vagyunk, amíg nem tudunk Krisztus központú emberekké válni. Ezért mondja az ige, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, nem önmagukat, az Istent, azoknak minden a javukra formáltatik. De ki is az, aki szereti az Istent? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy amikor a feltámadott Krisztus megkérdezi Simontól, Jóna fiától a régi nevén a Tibériás tenger partján, hogy mond Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Azt mondja, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek, de a görög nyelven itt két különböző szintű szeretetet megjelölő szó van. Simon, Jóna fia, ha megfeszül, sem fog tudni önerőből úgy szeretni, mint Krisztus. Megváltás nélkül az ember csak emberi szeretetre képes. Milyen az? Hát méricskél, humánus, emberbarát. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Szemed szemért, fogad fogért, tudnánk még ezt tovább fokozni. az Úr Jézus azt mondta, hogy ti úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És a Krisztusban elrejtett életre többé nem lehet érvényes a méricskélő emberi szeretet. És mi mégis hányszor ebbe visszacsúszunk, és érezzük és éljük a mindennapoknak ennek a véghetetlen fájdalmát. Mert ahol a Krisztus szeretete kéne, sokszor mi oda is emberi szeretetet csöpögtetünk, és várjuk a gyógyulást, és nincs, elmarad. Mert csak Krisztus szeretete mentén tudnak az életek gyógyulni. Hogyha visszagondolunk arra a bibliai történetre, amikor Simon farizeus meghívja az otthonába az Úr Jézust, hogy szépen pompázhasson azzal, hogy a mestert ő meghívta a hajlékába, akkor azt látjuk, hogy amikor bejön a parázna asszony, és a nádrus kenetet tartalmazó szelencét feltöri, és az Úr Jézus lábára önti, könnyeivel, és majd hajával fogja szárítani és mosni, Simon farizeus egy szót nem mond, de gondolkodik. Hát, ha ez a Jézus tényleg az lenne, akinek mondja magát, tudnia kéne, hogy ez egy milyen nő. Itt derül ki, hogy nem tudja. Mégsem az, akinek mondja magát. Az Úr Jézus egyiket sem ítéli el, sem a Simon farizeus, sem az asszonyt, hanem azt mondja, hogy Simon, házadba jöttem, és a vendég szeretett jeleit, mint az orcára adott csókot és a láb megmosását, te nekem nem adtad meg. Ezek szerint mégse kedvesz te engem annyira, mégsem szeretsz te engem annyira, hát ezeket mind elhagytad. És nézd meg ez a parázna azt, hogy mióta itt vagyok. Engem szolgál túlcsorduló szeretettel, a könnyeivel, mindenét odaadva, az ő kis vagyonát is, azt a nádrus kenetet. Ki tud ilyen áldozatot hozni? Hát az, aki nagyon szeret, és ki szeret nagyon, kinek megbocsátattak a bűnei. Ebben a történetben szó szerint az van, hogy akinek több bocsájtatott meg, az tud jobban szeretni. Mi azért ebben nem szeretnénk vetélkedni egymás között, hogy ki szereti jobban az Urat, de az tény, hogy isteni szeretetre az az emberi lélek tud megnyílni, aki megnyílt már az Isten megbocsájtó kegyelme felé, és átélte, ha kell zokogva, összetörve, Uram, mennyire szeretsz, mit bocsájtottál meg nekem, értem is meghaltál a Golgotán, értem is mentél a keresztre, értem, helyettem a bűneim, a szeretetlenségeim miatt. És aki tudja, hogy neki mit bocsájtottak meg, és ki bocsájtotta meg a bűneit, az az ember válik képessé arra a minőségi, Istenből fakadó szeretetre, amely többé nem emberi mércék mentén gyakorlódik, hanem engedi, hogy a lelkébe Krisztus lakozást véve átformálja, egy krisztusi szintre emelje a bennünk, sajnos nem velünk születő, szeretet, készségünket és készségünket. Ezt tanulnunk kell, és kedves testvérek, ne elégedjünk meg kisebb tanítóval a szeretet terén, mint az Úr Jézus Krisztussal. Őtőle kérjük minden nap, hogy tanítson minket, ne csak imádkozni, hanem szeretni is. Mert jól tudjuk, hogy Pál azt mondja, hogy lehet nekem akkora hitem, akkora vagyonom, szólhatok emberek vagy angyalok nyelvén, de ha szeretet. És ez az Istenből fakadó szeretet, nincs én bennem, semmi vagyok. Simon farizeus úgy maradt ott az otthonában, hogy miközben naggyá akart lenni, semmiként maradt ott otthon a négy falak között. Isten óvjon meg minket az ilyen élethelyzetektől. De visszatérve Naomi életére, ő bennük is naggyá lett az Isten kegyelme, hiszen a két menye közül Rút az, aki kész arra, hogy hátrahagyja otthonát, hazáját, idegen isteneit, hátrahagyja mindazt a rokonságot, akik még őhozzá tartoztak, és egy nagyon szoros szövetségi vallomással kötelezi el magát anyósa Naomi mellett, hogy ahová te mész, én is oda megyek, ahol a te otthonod lesz, ott lesz az én szállásom is, és hogy semmi más nem választhat el engem te tőled, csak a halál. Látszik, hogy itt egy nagyon mély emberi ragaszkodásról van szó, és bárcsak kimunkálhatná Isten a mi családjainkban is ezt a mély ragaszkodást, és itt egy nagyon különleges kapcsolat van, menny és anyós kapcsolata, de ugyanígy előhozhatnánk az apósok és a vőknek a kapcsolatát, de nagyon sokszor kell, hogy könyörögjünk a szülők és gyermekek nagyszülő kapcsolatáért is, és így láthatjuk meg, hogy az Isten szeretete el egészen a társadalom legalapvetőbb szintjeig is mennyire szükséges, hogy megjelenjen. A rokoni, felebaráti, emberi családi kapcsolatokban is. Naomi egy olyan területre érkezik haza, újból az otthonába, ahol ismét van lét, ismét van megélhetés, ismét van kenyér. De úgy érkeznek haza ismét, mint a jövevények, mert nincs telenek. És a sógor házasságnak a korabeli fogalmával és lehetőségével élve, Naomi szeretettel buzdítja az ő menyét, hogy menjen ki a szántó földekre, és a Mózes törvényében előírt jogaival éljen, amely az özvegyeket, szegényeket, idegeneket próbálta felkarolni, azzal, hogy az aratás idején a kévék között elpergett halászokat, magokat, ezek a kiszolgáltatott jövevény emberek felszedegethették, és saját tulajdonukként elvihették. Mennyire fontos volt abban a társadalomban, ha sokszor töredékében is, töredékesen, de mégis, hogy a törvény belefoglalta az árvák, özvegyek, idegenek felé a szociális attitűdöt, azt a testtartást, hogy amim van, az nem csak az enyém, hanem képes vagyok arra, hogy ezt megosszam mások felé is. A mai társadalmat nagyon megtanítják, hogy kinek érdemes, vagy kinek nem érdemes adni, hogyan és mi módon. Sokszor nem látjuk biztosítva azt, hogy ahová szánjuk, az célba is ér. Mindazonáltal Isten mindig az áldásait adja oda, ahol jókedvű, adakozó lelkekre talál. Adakozás nélkül azt is mondhatnánk, hogy nincs áldás. És ez a gyülekezet életére is vonatkozik. Az a gyülekezet, amely képes felajánlani, odaadni valamit abból, ami az övé, szegényeknek, özvegyeknek, bajba jutottaknak, azokra Istennek az áldása száll. Nagyon sok gyülekezet van ma is, akik csodálkoznak rajta, hogy miért nem növekednek, és közben egyáltalában nem gyakorolják a szeretett szolgálatot, például a diakóniát. De Ruttal szemben gyakorolják, és ez Boáz, az ő közeli rokonuk egyike, aki az asszony felkarolja, megengedi, hogy mindenből, mint egy arató munkás, aki a munka dandárját végzi, részesülhessen, és végezetül azt látjuk, hogy egész nap körülbelül egy másfél kilónyi az a mennyiség az árpából, amelyet ő össze tudod gyűjteni és szedni, és boldogan viszi haza az anyósának, Naóminak, ennek a megkeseredett lelkű asszonynak, aki mégis örömre változik a lelkében, mert hálát ad. Amikor látja az Isten a mi lelkünket, amikor megszáll minket, és küldi az ő szeretetének a jeleit, amikor ezt hittel tudjuk meglátni, akkor az ember lelkébe a legnagyobb bánat között is hála születik. Köszönöm, Uram! Naomi is ezt mondja, áldott legyen az Úr, hogy nem vonta meg kegyelmét, sem az élőktől, sem a megholtaktól. De a korabeli örök élet fogalma leginkább egy olyan vonulaton ment végbe, amikor az utódaikban, gyermekeikben gondolták el az örökségnek a továbbadását. Jelenések könyve a szmírnai gyülekezetnek már egészen más szintű örök életről beszél, légy hű, mind halálig, mondhatnánk azt elátható világban, és neked adom az élet koronáját. A görög szövegben a Stefanos, a koszorú szerepel, ami azt jelenti, hogy a szmírnai gyülekezet területén, a városnak a tetején volt egy ilyen félköríves dombtető, aminek a tetején az állami hivatalok, középületek gyönyörű koronaként lettek felépítve, és így is ábrázolták még a szmírnai pénzérmén is a várost, mint egy sportolót, amelynek a fején ékeskedik a Pagosznak nevezett szmírnai hegy tető. Tudjuk, hogy a sportolók sem kaphatják meg az aranyérmet, anélkül, hogy ne kellett volna végig küzdeniük a felkészülésnek az időszakát. Keresztény ember sem kaphatja meg az örök élet koronáját, próbatételek, kísértések és számtalan fájdalom és teher megharcolása nélkül. Nem lehet csak úgy odaállni, hogy jöttem, Uram, azért, ami engem illet. Az Úr velünk együtt akar küzdeni és harcolni, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, vagyis mindennél nagyobbra tartják az Istent, mindennél fontosabb számukra, azoknak mindent javukra változtatva, még a legutolsó ellenséget, a halált is, örök életet adjon a számukra. Ezért szokták mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen cél után fut az ember ebben a látható világban, vajon mennyire cél számunkra az örök élet koronája? Hétköznapi gondok, bajok, terhe között cél-e hűnek maradni Istenhez? Fontos-e szeretni Isten, fontos-e megmaradni benne? Fontos-e, hogy Isten kimunkálja életünkbe, hogy mindent a javunkra fordítson? És fontos erre a szóra hangsúlyt fektetni, mindent a javunkra? Az az Isten, aki így szeretett minket, munkálja ki életünkben azt a szeretetet, hogy a Szentlélek Istenre tudjuk ráhagyni magunkat, örömben, bánatban egyaránt. S adja meg nekünk azt a boldogságot, hogy mindig meg tudjon maradni a szívünkben a hit, a reménység és a szeretet. Bármilyen legyen a létünk, a kenyérkérdésünk, mindig tudjunk a kezünkbe azt a szentírást, azt az igét, amely soha el nem múlik. Így őrizzen meg minket Isten az ő megtartó igéjében. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és köszönjük neked igédet, amely örökké való, amely megtartó, és amelyben van számunkra nap mint nap, az az útjelző, drága ige elhelyezve, amely segít bennünket a látható világban, a keresztjeink felvételében, hordozásában, és a küzdelmek megharcolásában. Köszönjük, Urunk, a te igédet, amelyben erő van, hordozó erő, és magasztalunk téged, édesatyánk, a Szentlélek Istenért, az ő szolgálatáért, szándékáért, kinek az a szándéka változatlanul ebben a pillanatban is, hogy segítsen, hogy osztozzon terheink hordozásában, hogy pártfogóként ott álljon érettünk, képviselve ügyünket a te trónusodnál. Köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy kibeszélhetetlen fohászkodásokkal most is szólsz a mi érdekünkben az Atyánál, és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te általa tudjuk megtanulni azt a szeretetet, amely minket átvezethet földi életünknek meg annyi fájdalmán, egészen az örök hazáig. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, kérünk, hogy vezérelj bennünket, maradj velünk személyes életünkkel, családjainkkal, legyél a betegekkel, legyél a gyászban járókkal. Most is könyörgünk, Urunk, mindazokért a gyászban járó családokért, akik drága elhunyt szeretteikre emlékeznek, akár ezen a mai vasárnapon is. Könyörülj meg, Urunk, a gyermekeken, épp úgy, mint az időseken, a keresztek terhét hordozó életeken, Urunk, óvd meg minket, hogy megkeseredjünk, belefáradjunk, hogy megkeményedjen a szívünk. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy lelkünket minden nap meg tudjuk újítani az ige olvasása és hallgatása által. Így kérünk, édesatyánk, jöjj velünk, és hallgass meg könyörgéseinket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.